egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közzétette őszi adósságcsomagját a pénzügyminisztérium. Az erről szóló társadalmi egyeztetés a napokban zárult, írja az Agroinform. Az adózás rendjéről szóló törvény több területen is jelentős változást hozhat. A tervezet szerint két lépésben a duplájára nőne a családi adókedvezmény összege. Jövő év július 1-től a korábbi másfélszeresére, 2026. január 1-ével pedig kétszeresére emelkedne. Ez azt jelentheti, hogy az összevont adóalapot nagyobb összegű családi kedvezménnyel lehet csökkenteni, vagyis a jogosultak kevesebb személyi jövedelemadót fizetnek be az államkasszába, azaz több lesz a nettó jövedelmük. Több éves előre kiszámítható béremelési programot szeretne a kormány. Ebben a kérdésben is várják a véleményeket a most induló nemzeti konzultációban, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára videó üzenetében. Hídvégi Balázs a videóban emlékeztetett, hogy az új gazdaságpolitikáról szóló nemzeti konzultáció egyik fontos kérdése lesz a béremelési program. Az elmúlt években jelentős béremelések történtek. A közszférában nagyot nőtt többek között az ápolók, az orvosok, a tanárok, az óvónők, a rendőrök, a tűzoltók és a katonák bére. A versenyszférában is folyamatos a bérnövekedés, sorolta az államtitkár. A héten befejeződött az influenza elleni oltóanyag kiszállítása a házi orvosi praxisokba és a foglalkozás egészségügyi orvosokhoz. Így a jövő héten már az ország egész területén rendelkezésre áll az influenza elleni vakcina, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az influenza elleni védekezés, a súlyos kórházi ellátást igénylő megbetegedések és az influenza okozta halálesetek megelőzésének leghatékonyabb módja a védőoltás, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ, megjegyezve, az oltás biztonságos és segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket okozó, esetenként súlyos szövődményekkel járó betegséget. 28 üzemeltető pályázna a vidéki e-töltőállomások létesítését támogató program 28 milliárd forintjára, írja az Infostart. Az Energiaügyi Minisztérium november 6-án induló pályázatával ösztönzi a hazai elektromos töltőhálózat bővítését. A támogatást igénylőknek legalább egy e-töltőállomás létesítését kell vállalniuk a ma még kevésbé ellátott járásokban. Elkezdődött a téli időszámítás, de vajon mikor állíthatjuk át utoljára az órákat? Szakértők szerint, ha egyszer megszűnik az óra átállítás, akkor a téli időt kellene megtartani, mert a szervezetünk számára ez a természetes, írja az Agroinform. Sokan mégis a nyári mellett tennék le voksukat, de vajon melyik a jobb megoldás? Magyarországon 1916-ban vezették be, Európában 1996-tól egységesítették a rendszert, majd az Európai Bizottság 2018. szeptember 12-én elfogadta az óra átállítás megszüntetéséről szóló javaslatot, mivel nem vált bizonyítottá, hogy valóban energiát takarítunk meg általa. A tagállamok 2019 elejéig dönthették volna el, melyik időzónába szeretnének tartozni, azonban ez még a mai napig nem valósult meg, ezért kellett idén is átállítani az óráinkat. Az Európai Parlament a tavaszi és őszi egyórás óra átállítás eltörléséről döntött korábban, a 2021-től történő életbelépés viszont több tényező miatt csúszik. Az, hogy Magyarország végül a nyári vagy a téli időszámítást választja, még nem dőlt el, de a kormány már jelezte, hogy a nyári időszámítást támogatná. Híreink végén az időjárásról. A hajnali reggeli órákra többfelé párássá válik a levegő, emellett nagyobb területen rétegfelhőzet képződhet, ami fokozatosan terjeszkedik. A derült tájakon köd is képződhet, néhol szitálás előfordulhat. A délies szél északiasra fordul, amit csak az Észak-Dunántúlon kísérhet egy-egy élénk lökés. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban az Egerben működő anyacsoportokról beszélgetünk Hasilló Anna Mária perinatális és laktációs szaktanácsadóval, az Egri Markot Ferenc Kórház szülésznőjével. Az előttünk álló közel fél órában megismerhetik a várandósoknak szóló pocaklakó csoport, illetve a szoptatást támogató anyacsoport működését. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel az anyacsoportokról fogunk beszélgetni, amik itt Egerben működnek, és amiket te vezetsz. Szeretettel köszöntelek.
Én is köszönöm a köszöntést, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Mit lehet tudni ezekről az anyacsoportokról? Egyrészt miért jöttek létre?
Hát ennek nagyon hosszú története van. Egész messzire nyúlik vissza, még talán odáig, hogy voltak ugye a nagycsaládosok és helyi közösségek, ahol így egymástól tanulhatták az anyák a szoptatást, csinyet, binyet, és most az anyacsoportok ennek hiányában ezt a fajta közösségi szellemiséget, ezt az információt, ezt a mintát próbálják megtámogatni jelen időnkben, hiszen a tanulás leghatékonyabb módja az, hogy ha jelen vagyunk, látjuk, halljuk, és akár kérdezhetünk is, ezt ki is kutatták, hogyha csak olvasunk róla, például a szoktatásról, akkor annak a 10%-a marad meg. Ha hallunk is róla, akkor annak a 20, ha látjuk is, annak a 30, és hogyha tulajdonképpen halljuk és látjuk, az az 50%-ot adja, és ha valaki még kérdezhet is, így a csoportdinamikának köszönhetően, és választ is kap erre, akkor hallja, látja, kérdezhet, tehát az információnak a 80%-a megmarad. Tehát, hogy nem véletlen, hogy a tanulás leghatékonyabb módjának mondják az anyacsoportok működését. Én szerintem is hozzá lehet kapcsolni, sőt, szerencsés is, ha hozzá kapcsolódik az elméleti információt beszerzéshez, mert itt lehet megtapasztalni az elköteleződést, látni lehet babákat, akik éppen szopiznak, olyan helyzet teremtődik, ami önmagában tanító.
Miért van szükség arra, hogy a szülőket megtanítsák, vagy az édesanyákat megtanítsák arra, hogy hogyan is kell szoptatni, hiszen ez egy nagyon ősi folyamat?
Szükség van rá, mert hogy azt, hogy jutottunk el idáig, talán onnan tudom leginkább megközelíteni, hogy egy anyának mik azok a befolyásoló tényezők, amik meghatározzák azt, hogy hogyan fogja táplálni a babáját. Tehát befolyásolja az, hogy az édesanyjával milyen kapcsolatban van, milyen érzelmi, fizikális kapcsolatban van, befolyásolja, hogy a párjával és a párja szüleivel milyen kapcsolódásban vannak, befolyásolják a helyi közösségek, a barátok, hogy ők szoptattak, nem szoptattak, hogy szoptattak, befolyásolják a szakemberek, a szoptatás, akár a szoptatás támogatásában résztvevő szakemberek, szülészek, gyerekgyógyászok, védőnők, csecsemős nővérek, és befolyásolja a tápszergyártó cég, befolyásolja a kormány, hogy ilyen, olyan, vagy milyen támogatást nyújt, gyest és egyéb. Úgyhogy ezek mind befolyásolják az ő döntését abban, hogy hogyan táplálja majd a gyerekét, és ebben befolyásoltság következtében azt kell leginkább tudni, hogy nagyon kívánatos lenne, hogy készüljön. Mert valóban ez egy ősi, rutinos, reflexzerűen működő folyamat, de hozzá kell tenni, hogy azóta már nagyon sok minden megváltozott. A szülés körülményei is megváltoztak, a szoptatás, ahogy előbb körülményei is megváltoztak, ahogy lásd az előbb említett befolyásoló tényezőket, és az ő lelkére fog épülni, az ő belső motivációjára az, hogy hogyan fogja táplálni a gyermekét. És ehhez szükséges informálódnia. Informálódnia szükséges elköteleződni, és szükséges az, hogy a gyakorlatban, amikor megszületett a kisbabája, egy ilyen korszerű ismeretekkel rendelkező szakember, szakmai segítséget tudjon nyújtani neki. Úgyhogy hál' Istennek egyébként itt az EGRI kórházban így ezzel kapcsolatban jól el vagyunk látva. Mert hogy a mi tapasztalatunk az, hogy az információkat szükséges átadni valóban, és így is épült fel ennek a támogató rendszere, a szoptatás támogató rendszer, hogy a szülésznők minden hónapban tartanak egy tájékoztatót a szülésről, a szoptatásról, egy kis rövidke tájékoztató. Ezt követően a tájékoztató az még nem elég, belefoglaltaték a honlap, a kórház honlapján megtalálható a szülészeti osztály menüpont alatt a tájékoztató a szülésről dokumentum, amit még pluszban elolvashat. Ezt az Országos Kórház Főigazgatóság és az Emberi Erőforrások Minisztériumának a munkásságának köszönhető, hogy ez a kórházak honlapján megtalálható és letölthető. Tehát, hogy ez megint csak az információ halmazban tartozik, és ehhez szorosan hozzácsatolódik az, hogy járjon anyacsoportokba, pocaklakó találkozóra, szoptatástámogató anyacsoportra, ami szintén ingyenes, mint az kórházi felkészítők is, vagy tájékoztatók, azok is ingyenesek. Ezek a csoportok is ingyenesek. És ami még egy szerencsés helyzet, hogy a mi munkánkat, így a szülészet és az újszülött osztály munkáját a védőnők nagyban támogatják, hiszen ők találkoznak. Ők találkoznak leginkább a várandóssal, és hogy a várandóság 20-24. Hetében már érdemes őket így becsatornázni ebbe a szülészeten működő, jól működő rendszerbe. Lehetőség van. Élni érdemes vele, mert az az információ adja az elköteleződést, és így megfelelő szakemberhez is hozzá fog tudni jutni a szülést követően a szoptatás támogatását illetően.
Mikor indultak el ezek a csoportok itt Egerben? Mert hogy ugye ez nagyon fontos része, hogy hogyan alakultak azóta az édesanyák létszáma ezekben a csoportokban?
Ez 17 éve működik. Mind a szoptatás támogató anyacsoport, mind pedig a pocaklakó találkozó minden hónapban. Az első, vagy a második szerdán van a szoptatás támogató anyacsoport, a negyedik szerdán pedig a pocaklakó találkozó, és ahogy mondtam, 17 éve. A létszám az mindig olyan egy átlag, 15-20, szóval, és van a gyerekek, plusz a gyerekek, mert ugye a szoptatás támogató anyacsoportra is hozzák a gyerekeiket az anyák, ott szoptatnak, tehát, hogy ez egy pocak, egy várandós anyának óriási lehetőség, ahogy említettem, hogy a tanulás leghatékonyabb formája, ha lát a várandósága alatt egy olyan anyát, aki éppen szoptan. Mert én elég gyakran találkozom olyannal, hogy ez meg sem történik. Tehát úgy megy az anya szülni 9 hónap várandóság után, hogy egyetlen egy olyan babát nem látott, aki éppen szopizik. Tehát kimarad ez az elköteleződési lehetőség, és hogy ezt kívánja pótolni az EGRI szoptatást támogató anyacsoport és a pocaklakó találkozó, és ugye 17 éve működik, van tematikája, vagyis, hogy előbb helyileg. Tehát helyileg a Mocsári Lajos utca egy szám alatt van, és az Eger és Vidéke Kincsei Egyesület jóvoltából tudunk ott lenni a konferenciateremben. Ugye, ahogy említettem, minden hónap második és negyedik szerdán 10-től 12 óráig nincs szükség bejelentkezésre, bárki motivációtól függően jöhet, és a tematikája a következő. A szoktatás támogatott anyacsoportban 4 fő pillérre építjük az információk átadását. Az első az a várandóság alatt felkészülni a szoptatásra, az anyatej és táplálás jelentősége. A második az a szülés és a szülést követő napok, heteknek a történései. A harmadik az a 6 hónapig tartó kizárólagos szoptatásról és annak az ilyen-olyan hullámai a 6 hónapon belül. A negyedik pedig a szilárd táplálékok bevezetése 6 hónapot követően, vagy az elválasztás, vagy elválasztódásnak a kérdéseiben is sokan keresik meg az anyacsoportot. A pocaklakónak is van, a pocaklakó találkozónak is szintén 4 fő alappillére, az egyik a várandóság alatt felkészülni a szülésre, és a várandóság történései, majd a vajudás, a második pillér, a harmadik a szülés, a negyedik a születés.
Hogyan érkeznek egyébként ide az édesanyák? Bátortalanok? Vannak alaptudások már az egyes személyeknél? Mik a tapasztalatok?
A kíváncsiság. Legtöbben a kíváncsiság hozza el őket, és azért maradnak, mert a tapasztalat az, ami marasztalja őket, hogy az a dinamikája egy ilyen csoportnak, hogy húznak kártyát, itt a hogy is Zágoni Bettina 52 pozitív és erőt adó vizuális megerősítő kártyáiból húznak, és megnyitja őket, a lelküket, hiszen a szoptatás és szülés és a 70-80%-ban lélektani folyamat, és ez a dinamika a csoportok, anyacsoportoknál így kezdődik, hogy húznak egy kártyát, és az gondolat és érzelemindítóvá válik. Aztán, és ezt majd el is fogja mondani, a bemutatkozó körben, a bemutatkozó kört illetően, ahogy bemutatja a babáját, őt, önmagát, és elmondja, hogy mi hozta ide az anyacsoportba, mire kíváncsi az anyáktól, tapasztalt anyáktól milyen választ szeretne megkapni, és körbe megy a bemutatkozó kör, és ezt követi a válaszoknak a megadása, és én magam is a saját anyai működésemmel vagyok ott, és mint egy ilyen házigazda. Tehát semmiképpen nem a tudományos ismereteknek az átadásáról szól, és amikor ezt megtapasztalja az anya, hogy így jó lenni, egy közösség van, ami megtartja, ami információt is ad, mintát is ad, így aztán vissza-vissza jön, és talán az ő segedelmükkel jutnak a következő anyák, mert amikor már ők nem szoptatnak, de várandós ismerőseik meg ugye szeretnének, akkor a saját tapasztalataikból merítve bátran mondják azt, hogy menjél, beszélgessél anyákkal, mert nagyon sokat lehet tapasztalni, tanulni, információhoz jutni, elköteleződni. Tehát, hogy egy valami lelkesítő, hogy nem vagyok egyedül, ez még a mai anyákra vonatkozhat valóban, hogy a várandóságot is, és a gyermekágyas időszakot is, hát szinte így egyedül
töltik. Társas magányban.
Társas magányban töltik, így van. És az egy nagyon nehéz helyzet, és így az anyacsoport ad ennek teret, tehát jöhet hozzánk, és meg van tartva a közösség, az anyai közösség megtartja.
Igen, tehát ez nem egy ilyen tudományos, fantasztikus vagy misztikummal teli csoport, hanem ennek ugye az a lényege, hogy a hasonló problémájával találkozik az édesanyja. Tehát, hogy van másnak is problémája. Előfordulhat, hogy nem megy olyan könnyen ez a folyamat, és ő ott megtapasztalhatja azt, hogy ez nem csak nekem nem megy.
Igen. Nincs egyedül. Ez a tapasztalás van. Ez a legmélyebb tapasztalás.
Milyen korú édesanyák, akik érkeznek? Vagy ez teljesen vegyes?
Változó. Igen, változó. Hát vannak fiatalabbak, 20 évesek, egy gyerekes, két gyerekes, első gyermekét váró, második, harmadik gyermekét váró.
Aki először jön oda a második gyerekkel, vagy harmadik?
Hát a második, harmadik gyermekkel már inkább a több egyszer jön már oda, már hogy a többedik várandóságával tapasztalja meg, és hogy a jó tapasztalat hozza vissza, de van úgy, hogy a barátnőjét hozza el, aki harmadszor szül, és hát nagy Isten egyik várandóság után sem úgy indult a szoptatás, ahogy az ő fejében ez így elképzelte, és akkor kapja a barátnőtől az infót, hogy gyere el, hallgass meg, nézd bele, tapasztalj, járasd át magadon az információkat, és akkor majd informált döntést tudsz hozni, meg az érzéseid is megnyílnak ilyen-olyan irányba, tehát hogy a korosztály az nagyon változó.
Laktációs tanácsadóként is jelen vagy, gondolom, ezekben nyilvánvalóan nem csak édesanyaként a csoportokban. Mi az a legfőbb tudás, amit ilyenkor át kell adni az édesanyáknak?
Nagyon érdekes egyébként, mert az anyacsoportok, ugye, ahogy említettem, úgy kezdődnek, hogy van 10 perc körülbelül, nem több, az, amikor beszélek a fő témáról, például az anyatestápolás jelentőségéről, 10 perc, nem több. Tehát néhány gondolatot összefogok egy csokorba, és akkor ezek elhangoznak, de nem ezen van a hangsúly, hogy laktációs szaktanácsadóként én ott előadást tartsak, hanem azon van a hangsúly, hogy tapasztaljanak, és lássanak, és az információkat más anyáktól, más tapasztalt anyáktól gyűjtsék be, mert az a leghitelesebb. Tehát én szakmailag lehet, hogy van egy hitelem a szoptatások, a szaktanácsadásban, de az anyai tapasztalatnál nincs hitelesebb ember.
Említetted, hogy vannak ezek a kártyák, ezek a megerősítő kártyák. Egy kicsit talán érdemes arról beszélni, hogy ezek sem ilyen jós kártyák, meg nem is tudom, még tarot kártya, vagy ilyesmi, hanem ugye pozitív megerősítő mondatokat tartalmaznak, amire talán tényleg szüksége van az édesanyáknak ebben az időszakban. Miért találtad fontosnak, hogy ezt beemeld ebbe a programba?
Hát egyrészt azért, mert aki először érkezik meg az anyacsoportba, lehet, hogy nehezebben nyílik meg, és ez a kártyák által ez a megnyílás, ez így olajozottabban meg tud történni. Másodszor pedig érdekes módon le is szokták fényképezni, és valóban a véletlenül húzott kártya 52 kártyából az ő egy kártyája valójában, hát ha úgy tetszik, betalál. Tehát, hogy pont az ő érzelmi állapotát tükrözi, és akkor le is fényképezi, és tud vele mit kezdeni belsőleg. Tud belőle erőt gyűjteni, és ez egy tapasztalat, hogy többeknek ott van a telefonjukban, és szüléshez is, például most így előbb én is húztam egy kártyát, most mi beszélgettünk, én azt húztam véletlenszerűen, hogy a szülés természetes folyamat, és hogyha én most várandós lennék, és azt lefényképezném, tehát akkor gyakorlatilag az azt jelenteni, hogy bármikor, amikor jöhetnek félelmek, jöhet kétségbeesés, ez teljesen rendben való működés. Lehet, hogy eszébe jut, hogy a pocaklakó találkozón ő húzott egy kártyát, és megnézi a telefonján azt a képet, és egyszerűen rácsodálkozik, hogy mekkora erőt ad, milyen önbizalommal tölti fel, vagy bizalommal tölti fel ez a kártya. Úgyhogy én ezt már elég régen használom, és hogy nagyon jó tapasztalataim vannak. Nagyon jó tapasztalatai vannak vele kapcsolatban.
A csoportok tekintetében nem tudom, szoktad-e figyelni azt, hogy végül milyen sikeressége lesz a szoptatásnak, vagy egy pozitív élményű szülésnek, születésnek?
Ez nagyon jó. Egy ilyen röpke kutatást végeztünk, tehát a csoportokról még azt kell tudni, hogy aki anyacsoportra, pocaklakóra jár, általában becsatlakozik, a Facebookon van egy ilyen zárt csoport, az EGRI szoptatás támogató anyacsoport zárt Facebook csoportja, elég hosszú, de hogy itt is lehetnek ilyen beszélgető körök, és hogy én azt fedeztem fel, hogy itt lehet egyfajta gyors, hogy is mondjam, statisztikát végezni, hogy megkérdezem, hogy a csoport 800 létszámú most jelenleg, 810 körül, és hogy csak fölteszek egy kérdést, hogy a csoportban ki volt az, aki szoptatott közvetlenül, szülést követően, az aranyóra megtörtént-e, aztán kizárólag szoptatta-e 6 hónapig a babáját, majd hogyan kezdődött a hozzátáplálás, de például egy határozott kérdés, arany 2 óra megtörtént, kinek történt meg a 800-ból, tehát hogy ez azért mutatja, mert a 2 órát azt kérésre tudjuk teljesíteni mi a szülőszobán, az 1 óra az, ami meg tud történni, de hát nyilvánvaló, hogy az aranyórát tekintve, ugye ez egy kutatott téma, sokszor kutatott téma, és megfigyelésekre, tapasztalatokra is alapoz, miszerint a baba az első 50 percben csak nézelődik, tapogat, ízleget, rúgja magát az anya mellhez, és kb. 45-50 perc múlva érkezik meg az anya mellhez, és onnantól kezd szopizni, és ha ez 1 óra lenne, gyakorlatilag akkor az azt jelenteni, hogy a szoptatást meg kellene szakítanunk, úgyhogy lehet kérni, tehát ezt mutatja az ő felkészültségét, hogy tud-e erről, hogy lehet kérni a 2 óra aranyóra, mert 2 óra az, amikor éber aktív a baba, és a 2 órát elteltével elalszik, szépen lecsendesül. Na és ha például ezt a kérdést fölteszem a zárt anyacsoportban, hogy hallottál mondjuk a pocaklakón azt, hogy lehet kérni 2 óra aranyórát is, a szülést követően, közvetlenül, akkor ott bizony a 800 főből elég sokan. Tehát, hogy körülbelül ilyen 70% mutatja azt, hogy ők érte. Tehát, hogy ez egy mutatója annak, hogy aki benne van ebben a közösségben, jár anyacsoportra, informálódik, tapasztal, az kimer állni a gyermeke érdekeiért, nagy százalékban kéri is azt a jogos igényt, ha lehet így mondani, hogy 2 óra hosszáig legyen ott a gyermeke. Úgyhogy ebből én azt szűröm le, tehát ez nem egy hivatalos kutatás, hanem ez egy kis merítés, ez a 800 fős zárt csoportunkban, hogy van jelentősége annak, hogy járt valahol, vagy járni fog anyacsoportba, mert hogy nagyon hasznos például így a babájáért ki tud állni. Tehát az neki nem mindegy, hogy a 2 órát hol tölti, az első élete első 2 óráját. Nagyon szerencsés, ha az anya mellén, és hogy ugye tudjuk, hogy 50 perc múlva fog kezdeni szopizni, és egy óra múlva meg szépen lecsendesedik, úgyhogy innen lehet tudni, hogy van ennek jelentősége az anyacsoportoknak, statisztikailag is, ha nem is hivatalosan.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az Egerben működő támogató anyacsoportokról beszélgettünk Hasilló Anna Mária perinatális és laktációs szaktanácsadóval, az Egri Markot Ferenc kórház szülésznőjével. Az adás szerkesztője Berec Renáta volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai alkalommal dr. Puskás Balázs egy gyermekvédelmi kutatásról mesél. Tartsanak velünk!
Az az igazság, hogy én nagyon izgulós típus vagyok, és amikor ki kellett mennem felelni annak idején a suliba, akkor mindig remegtek a lábaim, akkor volt egy pedagógus. Aztán amikor mennem kellett vizsgázni, ott volt három az egyetemen. Hát most gondolhatjátok, hogy most hogyan érzem magam. Három szalézi iskoláról készítettünk, illetve készítettek szociológus kollégáink egy felmérést, és talán onnan indítanék, nagyon megérintett az az előadás, amit a Péter atya mutatott, ezek a hihetetlen hitvallók, akik előttünk voltak, és akik Domboszkótól kezdve mindig valami újat hoztak be a pedagógiába, mindig valami újat hoztak be az emberekkel való bánásmódba. Az a fajta vidámság, lazasság, ami a szalíziakat jellemzi, az nem volt egyáltalán jellemző az oktatásra, meg a nevelésre sem. És talán azt merném mondani, hogy ma sem feltétlenül jellemző az iskolákban. És amikor azt mondom, hogy készült egy ilyen felmérés, akkor itt megint valami őrült nagy innováció történt. És nagyon büszke vagyok arra, hogy az éppen itt a szalézi rendben történhetett meg, a szalézi iskolákban. Nem tudok arról, hogy a magyar katolikus köznevelésben bárhol máshol készítettek-e volna egy olyan röntgenképet, egy olyan pillanatfelvételt, ami megmutatja nekünk, akik a gyerekekkel foglalkozunk, illetve nektek, akik a gyerekekkel foglalkoztok, meg nekünk fenntartóknak, akik szeretnénk, hogy ez minél jobban történjen, és a gyerekeknek minél inkább hasznára váljon, látunk egy képet. Most arról, hogy miért szeretnek ide járni, mi az, amit nem szeretnek, miért érzik itt jól magukat, miért, mit keresnek, mik a vágyaik egy katolikus iskolában nekik, a szülőknek, illetve nektek pedagógusoknak is, hiszen mindhárom csoportot megkérdeztük ebben a szociológiai tanulmányban. Előjáróban szeretném megemlíteni annak a két szakembernek a nevét, Kuslics Gábor és Vér Zsófia, akik ezt elkészítették. Nagyon szépen köszönöm nekik ezt a munkát, ezt a rendkívüli munkát, amivel megajándékoztak minket. Egyébként egy 53 oldalas tanulmány, minden iskolában ott van az igazgatónál, el lehet érni, el lehet olvasni, és ajánlom is, hogy olvassátok el, mert nagyon izgalmas szerintem. Ebből fogok most fölvillantani pár érdekességet. Egy picit először nézzük meg azt, hogy honnan is indultunk, hogy miért is és kik is csináltatták ezt a tanulmányt közösen a szalésziakkal. 2020 elején kezdődött minden, amikor a szerzetesi iroda, amelyik a Magyarországi Szerzetes Rendek konferenciájának, ami olyan, mint a püspöki konferencia, csak szerzetesiben, annak az irodája, ők kaptak egy olyan megbízatást, hogy készítsenek egy stratégiát, egy emberi méltóságról elnevezett stratégiát, aminek az a célja, hogy a szerzetes rendek által működtetett intézményekben az ott lévő emberek, elsősorban a fiatalkorúak, de a szépkorúak is, hiszen nagyon sok szociális otthont is működtetnek a szerzetes rendek, biztonságban legyenek, a méltóságukat tiszteletben tartva bánjunk velük, mi mindannyian, akik dolgozunk velük. És az volt a cél, hogy ebben támogassuk a szerzetes rendeket, a gyermekvédelemben, illetőleg a sérülékeny felnőtteknek a védelmében, de elsődlegesen és elsősorban a köznevelésre fókuszáltunk az első két éves akcióidőszakban. 2021-től föl is állt ez a stratégia, amelyiknek az elkészítéséért egyrészről Rudán Mária, másrészről pedig az itt jelenlévő Gulyás Péter voltak felelősek. Ez a négy csoport, ez a négy munkacsoport, amelyben a munkáját kezdődött 2021-től. És hogyha már a hála jegyében telik ez a pedagógiai konferencia, akkor szeretnék nagyon nagy hálával emlékezni őrá, aki ezt elindította, ő egy három gyerekes családanya, akit hát 40 évesen egy évvel ezelőtt magához szorított az Úristen, amikor a legkisebb gyermek első áldozó volt, a Szentmisélet rosszul, valószínűleg egy post-covid összeomlása volt, és sajnos három napon belül ő meg is halt. De biztos vagyok, hogy Mária most itt van velünk, és örömmel figyel bennünket. Miért készítettük ezt a kutatást? Ugye, amikor elkezdtük ezt az egész stratégiát, akkor először mi megkérdeztük ám az igazgatókat, a fenntartók képviselőit, szerzeteseket, papokat, hogy ők hogyan látják, hogy mennyire biztonságosak a mi intézményeink. És az is egy nagyon-nagyon jó kis felmérés volt. De aztán rájöttünk arra, hogy ez nagyon szűk ez a kör, akiket megkérdeztünk. Hiszen nem kérdeztük meg a legfontosabbakat, a diákokat, nem kérdeztük meg a másik legfontosabb csoportot, a pedagógusokat, és a harmadikat, a szülőket. Csak a vezetőket, akik fölülről nézik ezt az egész rendszert, őket kérdeztük meg. És azt gondoltuk, hogy ez alapján nem tudjuk látni az intézményeinket. És az volt a terv, hogy minden szerzetesi iskolában készüljön egy ilyen felmérés, amelyik megmutatja, hogy az iskolában mennyire érzi magát biztonságban a diák, egyáltalán miért van ott, a szülő hogy érzi magát, meg a pedagógus, és milyen javaslataik vannak a számunkra. És ezzel egy nagy segítséget szerettünk volna a fenntartók kezébe adni. Amikor ezt elkezdtük, akkor azt mondták a szociológus kollégák, Kustics Béla, bocsánat, Gábort mondtam az előbb, mert nekem volt egy Kustics Gábor osztálytársam a piaristáknál, tehát Béla és a Zsófia, ők megkérdezték tőlünk, hogy nem lenne jobb, hogyha csinálnánk először egy pilotot, hiszen azért egy ekkora rendszerre rászabadítani egy mérést az nagyon nehéz, eleve nem fogják vállalni nagyon sokan. És János atya, hál' Istennek, nagyon innovatívan és nagyon szalézi módon azt mondta rögtön, hogy igen, természetesen ezt vállaljuk és csináljuk meg. Hiszen őt is érdekelte az, látni akarta, hogy mi van az iskolákban. Három közoktatási, köznevelési intézményben mértük fel a nevelési kultúrát, és nyilván azokra fókuszáltunk, amik az emberi méltóságot és ezen belül a gyermekvédelmet a leginkább érintik, de mégis egy jóval nagyobb körben tettük fel a kérdéseket. Online, anonim, kérdőíves módszerrel végeztük, és ez egy nagyon nagy munka volt, hogyha emlékeztek erre, ez egy évvel ezelőtt zajlott körülbelül, és azt kellett elérnünk, hogy osztályfőnöki órákon, a mobiltelefonokon dolgozzanak a gyerekek, ezek 5-estől 12-esig terjedő osztályok voltak, és nagyjából sőt az iskolán belül mindenképpen egyszerre kellett megcsinálni, és a három intézményben nem tudtuk egyszerre megcsinálni, de viszonylag közeli dátumokban, hiszen nagyon fontosnak éreztük azt, hogy ne vándoroljanak a kérdések, hanem mindenki szüzen kapja meg, ott szembesüljön ezekkel a kérdésekkel. Tehát ez egy nagyon komoly szervező munkát igényelt az igazgatóktól, az osztályfőnököktől, a szaktanároktól, és ezért nagyon hálás vagyok, és ezt köszönöm nektek, hogy ezt lehetővé tettétek, mert ezt ti csináltátok meg, ahogy azt is, hogy bekértétek az iskola diákjainak, a szüleitől a hozzájárulásokat, azért ez egy igen nagy macera volt, és én egy panasz szót nem hallottam senkitől, és ez nekem nagyon jól esett, és ezt most is szeretném kierősíteni. A kérdőjében volt 5 darab kérdéscsoportunk, ezeket gyorsan megemlíteném. Az első az arra vonatkozott, hogy az intézmény értékei, illetőleg identitása körében milyen gyengeségeket, erősségeket tudnak megnevezni a szülők, a pedagógusok és a diákok. A második az az, hogy ez a tulajdonképp ez a hogy érzed magad. Ugyanis az volt a mi alaphipotézisünk, ami részben egyébként megdőlt, majd meglátjátok, hogy a magányosság a legfontosabb aspektus, ami a bántalmazáshoz vezet. Nem ez az első egyébként, de most nem lövöm még el ezt teljes egészében. És rákérdeztünk arra is a diákoknál, hogy milyen személyi kapcsolatai vannak, milyen kapcsolati hálója van, ami nagyon-nagyon fontos megint csak a bántalmazhatóság szempontjából. Ez volt az alap feltevésünk. A harmadik az volt, hogy a diák-diák kapcsolatok azok milyenek, hogy van-e kortárs bántalmazás, hogy mennyire vannak jelen az online felületeken, ott mit csinálnak, vannak-e veszélyes tevékenységek, amikben részt vesznek, egyáltalán milyen felületeken vannak fönt. Majd a tanár-diák kapcsolatokra kérdeztünk rá, ami megint csak nagyon tanulságos és érdekes volt, majd erről később beszélek. Ez egy nagyon érdekes dolog az, hogy például egy tanár-diák bántalmazásnál, hogyha van ilyen, akkor nagyon-nagyon sok függ attól, hogy milyen kultúrában, milyen közegben történik. Én ugye a 70-es években jártam általános iskolába, az én drága tanítónéném, az Ili néni, az végig kokizott minket rendszeresen, ment végig így a spacsorok között, és jobbal-vallal húzta a kokit a fejekre. Mi ezt nem éltük meg bántalmazásnak, nem szerettük, de nem gondoltuk azt, hogy ő most bánt minket. Próbáld ezt ma megcsinálni, hogy végig kokizod a gyerekeidet, biztos, hogy rajtad van a gyermekjólét 2 percen belül. És joggal. Ebben szerintem fejlődtünk. Tehát, hogy ez nagyon fontos egyébként, és ez iskolai kultúránként is eltérő lehet, hogy például, amikor egy tanár mondjuk így, hogy erősen vagy csúnyán szól a gyerekre, az bántalmazónak éli meg a gyerek abban az adott kultúrkörben, amiben, abban a mikrokultúrában, amiben van, vagy pedig nem. Van olyan, amiben igen, és van olyan, amiben nem. Tehát itt nincsenek fekete-fehér pontok, ezt nagyon ügyesen kell elemezni aztán. Hát erre képesek a szociológusok, én nyilván nem. És az ötödik az pedig már a konkrét bántalmazási esetekről szólt, ahol először általánosan, és aztán már konkrétan rákérdeztünk bántalmazások különböző formáira, egészen addig, hogy a legvégén ennek a tanulmánynak, és ezt egyébként nem tettük közzé, hanem csak az igazgatóknak küldtük el, és ez beazonosítható is volt, hogy azt megnézzék, hogy amikor kommenteltek, mert lehetett kommentelni, tehát le lehetett írni a végén, hogy történt-e valami fajta bántalmazás, bántott-e téged valaki verbálisan, szexuálisan, vagy éppen fizikálisan, és hál' Istennek komoly dolgok nem voltak, itt is apróbb dolgok voltak, de voltak olyanok, amiken el lehet indulni, amikkel az igazgatók tudtak aztán dolgozni egy-két apró eset kapcsán.
Folytatjuk adásunkat, melyben dr. Puskás Balázs a gyermekvédelemmel kapcsolatos kutatásról beszél.
Kitöltési arányok, ugye ez egy szociológiai tanulmány, tehát nem mindegy az, hogy hányan töltik ki, azok igen magasak voltak, a legmagasabbak nyilván a diákoknál, köszönhetően megint csak nektek, mert barom jól megszerveztétek, sőt, ráadásul még a tanárok többen is voltak egy picit, tehát körülbelül fele töltöttek ki a diákoknak, fele a tanároknak, a szülők nehezebb dolog volt, hiszen ott ők ezt online megkapták, volt egy hetük rá, hogy kitöltsék, hát volt, aki kitöltötte, volt, aki nem, de a 17% azért az egy nagyon-nagyon magas arány, hogyha egy közvéleménykutatást megnéztek, azért az jóval alacsonyabb százalékos határokon dolgozik. Tehát kijelenthető az, hogy ez hiteles és nem torzított ez az eredmény, ezt igazából ezért mondom el nektek, szociológiailag ez egy megalapozott tanulmánynak mondható. És akkor nézzünk egy picit bele az eredményekbe. Erre a sok-sok kérdésre, ami nem tudom pontosan hány volt, de biztos, hogy 100 fölötti kérdés volt, és az egész osztályfőnök jó rátett, kb. 45 percet igénybe is vett az, hogy ezt kitöltsék a gyerekek. 4 csoportba rendeztük az eredményeket, tehát 4 index számot néztünk meg, a szocioökonomiait, a magányosság indexet, az iskolai integráltságot, és végül pedig konkrétan a bántalmazottságot. Tehát megnéztük, hogy ezekben a csoportokban különböző mérési módszerekkel milyen arányszámok jöttek ki, mennyire bántalmazó egy adott a mi közegünk, mennyire magányosak a gyerekeink, mennyire vannak otthon az iskolában, vagy nem, illetve, hogy ők magukat hova teszik a magyar társadalmon, illetőleg azon a társadalmi környezeten belül, ahol élnek. Ez tehát a szocioökonomiai index. Itt megnéztük a gyerekeknek a családi struktúráját, az anyagi helyzetét, és még egyéb szocioökonomiai adatokat, például a vallásosságot, azt majd mindjárt mutatom is nektek, mert azt szerintem borzasztó érdekes. Most, hogy itt mennyi a maximális értéke az indexnek, az tulajdonképpen annyira nem jelentős. Ami viszont jó dolog, az az, hogy a diákjaink alapvetően jól érzik magukat a mikrokörnyezetükben. Ugye itt ez a 3 iskola szerepelt, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, a Zaféri Károly és az Óbudai Szent Péter és Pál iskola. És nagyjából mindenki átlagosnak érzi magát az adott szocioekonomiai környezetben, tehát ott, ahol ő él. Tehát ez a 6-6-6-5-5-78, ez pont középen van a mínusz 12 meg a plusz 12 között, bocsánat, a 12 és a 0 között, és azért azt mondhatjuk, hogy a diákok átlagosnak élik meg, középosztálybelinek élik meg magukat, nagyjából úgy élnek, ahogy mindenki más, nem érzi magát sem kiemelkedően jó helyzetűnek, sem kiemelkedően rossz helyzetűnek. Ez nem rossz, ez azt jelenti, hogy ő tulajdonképpen egy olyan alany, akivel lehet dolgozni az iskolában, mert ő nagyjából jól érzi magát ott, ahol ő él. És akkor nézzük egy picit ezt a vallásosságot, ami számomra érdekes volt, nyilván számotokra annyira nem, hiszen ti pontosan tudjátok azt, hogy hány katolikus, hány református van az iskoláinkban, de például az érdekes dolog, hogy kevesebb, mint a fele a diákjainknak, aki katolikusnak vallja magát. Van egy nagyon komoly református hányad, és görögkatolikusból is sokan járnak hozzánk. És ugye a nem vallásosoknak az aránya egyrészt magas, ha megnézitek, tehát hogy 20%, és viszonylag sokan 8%-ukban nem válaszoltak. Nyilván jóval többen válaszoltak itt most, mint a népszavazáson. A népszavazáson közel, nem is tudom hány százalék, nagyon nagy, magas százalék nem válaszolt a vallással kapcsolatos kérdésre. És itt még egyet emelnék én ki, ami nagyon érdekes, hogy a döntő többsége a diákoknak havonta jár szentmisére, és mindössze 11%-uk az, aki minden héten szentmisére jár, és ennél gyakrabban pedig mindössze 5 diák. Ugye ez egy érdekes dolog, amikor én annak idején, én ugye említettem, hogy ilyen egyházi iskolában jártam, de az a kommunizmus volt. Tehát akkor az egy frankó dolog volt, hogy az ember azt mondta, hogy ő hétköznap is elmegy misére, meg nem tudom én, elmegy minisztrálni a piaristákhoz hajnalba. Tehát az egy ilyen klassz dolog volt, az egy ilyen vonzó, egy ilyen kicsit lázadó dolog volt. Ma ez nincs. Ma inkább az van, amit a gyerekeim mondanak, hogy jaj, apa, unalmas a mise. Vagy amit egy polgármesterrel beszélgettem az egyik nap, és akkor beszélgettünk egy picit a gyerekeinkről, és mondta, hogy neki felnőtt gyerekei vannak, akiket katolikus módon nevelt, és mindig jártak misére, és a gyerekeiknek a gyerekei, tehát az ő unokái már nem nagyon járnak misére, mert azt mondták az ő gyerekei, hogy hát unalmas volt nagyon a hittanóra meg a mise, és ő ezt nem akarja a gyerekétől. Tehát, hogy az a fajta tanúság, ami Don Bosco át tudott adni ezeknek a gyerekeknek, vagy ezek a hitvallók át tudtak adni a gyerekeknek, az kell az ma is kell, és attól tudnak szerintem majd egy kicsit sűrűbben hittalra járni, és ehhez nagyon oda kell, hogy tegyük magunkat, mert valóban egy olyan világban élünk, amelyik bizonyos értelemben sokkal veszélyesebb, mint a kommunista világ volt, mert ott a jó, meg a rossz, azok nagyon szépen elváltak egymástól. És most meg szerintem egy olyan elég kellemes, pisiszagú világban élünk, ahol a jó meg a rossz úgy borzasztóan keverednek, és úgy el vagyunk. És ebben talán mondhatom azt, hogy egy picit még nehezebb is evangelizálni, mint akkor, amikor minden egyes biblia szakasz felolvasása halálbüntetéssel fenyegetett. Ebből a szempontból ez nehezebb, hogy a jó és a rossz talán kevéssé válik el egymástól. Ez borzasztóan érdekes, ez a magányosságindex. Nyilván mindannyian tudjuk azt, hogy a gyerekeink, főleg a tinédzser korúak azért átmennek egyfajta elmagányosodáson, elkezdik föltenni az élet nagy kérdéseit, jönnek az első ilyen kicsit rossz kedvűbb időszakok, amikor nem nagyon látja az élete értelmét, stb. De nyilván itt nem csak erről van szó, hanem konkrétan arról van szó, hogy ő hogyan érzi magát az iskolába, és hogy milyen kapcsolati rendszere van, és hogy valójában mennyire magányos. Nem csak, hogy mennyire érzi magát, hanem hogy valójában mennyire magányos. És ezt mi 9 komponensből raktuk össze, és ez a bizonyos magányosság index ennek a 9 komponensnek az összegéből lett kiszámolva, hogy ugye van-e olyan osztálytársa, akivel együtt elmennek bandázni, van-e barátja az iskolán kívül, párkapcsolata, szülei támogatják-e, stb. És van egy 9. komponens, amelyik pedig a szabadidős tevékenységekből áll össze, és ez nagyon érdekes, mert van erről, hogyha megnézitek majd a tanulmányt, van erről egy diagram, és az megmutatja azt, hogy mik a legnépszerűbb szabadidős tevékenységek. És az egyik legnépszerűbb az még mindig az, hogy elmenni együtt, és meginni valahol valamit, és megkajálni, és bandázni. Tehát az hál' Istennek most is ott van. Viszont az első 10-ből azt hiszem, talán 6 olyan van, amelyik magányos tevékenység. Tehát az, hogy olvasni, zenét hallgatni, ezek jó dolgok, nem rossz dolgok, de magányos tevékenység. Olvasni, zenét hallgatni, filmet nézni, megsétáltatni a házi állatot, stb. 5 vagy 6 ilyen dolog van, plusz van ez, a bizonyos bandázás, meg ott vannak a különböző online tevékenységek, amik magányosak is, de azért nem is annyira, hiszen sokszor például játszani lehet együtt is, meg egyedül is egy videójátékot. Ennyit tehát most a magányosság indexről, és itt egy érdekes dolog ezen belül, amit így kiemeltem, és az pedig a diákok által megjelölt bizalmi személyek. Semmi meglepő nincsen abban szerintem, hogy az anya és az apa van az első helyen, és ez így van rendjén. Számomra az picit meglepő, hogy az iskolán kívüli barát van az első helyen. Én meg az egész baráti köröm a legjobb barátainkat, legalábbis ebben az életszakaszban az iskolán belül szereztük, tehát ez egy érdekes dolog, és ez le is szorítja a testvéreket például a dobogóról. És ami engem nagyon meglepett, aztán lehet, hogy benneteket nem, az, hogy a tanár az utolsó helyen van 22-vel. Tehát, hogy én borzasztóan emlékszem arra, hogy nekem volt olyan tanárom, aki nekem ilyen életélményt adott, és hogy ő hozzá oda mertem menni, és hogyha megkérdezték volna tőlem azt, hogy ez a tanár, ez nekem bizalmi személyem, én biztos, hogy azt mondtam volna, hogy igen, ő egy bizalmi személy. És hogy itt összesen 22 gyerek jelölt meg tanárt bizalmi személynek. Pedig hát biztos vagyok abban, hogy óriási hatással vagytok rájuk, de ez is lehet, hogy egy korszellem, hogy ciki azt mondani, vagy elismerni azt, hogy van egy olyan tanár, akihez én oda merek menni, és én megmerek neki nyílni. Nálunk ez nem volt még ciki az a mi korunkban szerintem. Az én koromban biztos, hogy nem.
Thank you.
Kedves hallgatóink, egy gyermekvédelmi kutatás eredményei címmel tartott előadást dr. Puskás Balázs gyermekvédelmi felelős 2023. november 6-án Kazincbarcikán. A hála jegyében zajlott szalézi konferencián a rögzítésben munkatársunk volt Birincsik Márton. Búcsúzik az adás szerkesztője Domán Vivien nevében a bemondó Harcos Krisztina.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,1.